Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Egy új észak-amerikai inváziós faj, a homoki prérifű magyarországi elterjedését vizsgálja a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem lendületcsoportja, a funkcionális és restaurációs ökológiai kutatócsoport. Fehér Anna Magda kérdezte Török Péter növényökológust, a lendületcsoport vezetőjét.
A mi kutatócsoportunk Debrecenben, illetve a Kiskunsági Park munkatársai egymástól függetlenül 2017-ben észleltük a növényt. Akkor még nem tudtuk meghatározni, és arra gyanakodtunk, hogy valahonnan közel-keletről származó növény lehet. Aztán végül is amerikai kollégák segítségével sikerült azonosítani, hogy észak-amerikai prériken előforduló növényről van szó. Akkor még csak két előfordulása volt a Kiskunságban, illetve Debrecen belvárosában, és utána a füvet keresve történtek bejárások, és akkor gyakorlatilag a Kiskunsági Nemzetpark számos területén megtaláltuk néhány helyen több hektár kiterjedésben is ezt a növényfajt.
A homoki prérifű egy szívós növény, de milyen tulajdonságai vannak, és mi segíti a terjedését Magyarországon?
Sajnos ez egy nagyon atomos növény már olyan értelemben, hogy ez egy évelő fűféle, amelynek nagyon apró magjai vannak, és képez valószínűleg tartós magbankot is a talajban. Emellett ugye ez úgynevezett C4-es fű, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon víztakarékos a felépítő anyag cseréje, ami által nagyon meleg és száraz körülményeket is el tud viselni.
A klímaváltozással talán egyre inkább erre tendál Magyarország éghajlata is, tehát meleg és száraz lesz, tehát egyre nagyobb esélyei vannak ennek a fűfélének a terjedésre?
Sajnos igen, ezt mondhatom, igen.
Ráadásul az állatok nem legelik ezt a füvet?
Mi azt tapasztaltuk, hogy készítettünk ilyen fotókat is, hogy erősen legelt gyepállományok vagy érintetlen fűcsomók találhatók ebből a fajból. Nyilván a környező őshonos fajokat lelegeli, ami ugye plusz lehetőséget biztosít ennek a fajnak a további terjedésre.
És ez azért van, mert az állat ismeri azt a növényt, amit legel, és amit nem ismer, azt nem eszi meg, vagy egyszerűen kellemetlen, esetleg vágja a nyelvét. Tehát miért válogatnak az állatok?
Az állatok azok rendkívül jó botanikusok, nagyon ismerik azokat a növényeket, amiket fogyasztanak. Szerintem valami olyasmi lehet, hogy nem ismeri. Bár nyilván nem tudunk a fejükkel gondolkodni, elképzelhető, hogy kellemetlen íze is van. Nem lehet kizárni.
Mert említette, hogy a növény azonosít. Társánál amerikai kutatókkal működtek együtt, és úgy tudom, hogy egy hosszabb távú projekt is indul a Montanai Egyetemmel, tehát mit vizsgálnak?
Nagyon szerencsés kapcsolat volt, ugyanis egy magyar kutató dolgozik a Montanai Egyetemen is, Pár Róbert, és őt tudtuk megkeresni ebben az ügyben. Arra irányul a kutatásunk, hogy kiderítsük, hogy az eredeti préri termőhelyén a fajnak milyen környezeti igényei vannak, milyen fajokkal él együtt, illetve ugyanezeket a vizsgálatokat hasonló elrendezésben elvégezzük Magyarországon is, azokon a helyeken, ahol megtaláltuk a növényt, és ebből megpróbálunk nyilván arra következtetni, hogy milyen közösségekben várható a felbukkanása, mennyire agresszív, és mik azok a tényezők, amik esetlegesen a visszaszorítását elősegíthetik.
Gondolom, kigyomlálni nem lehet a Kiskunsági Nemzeti Parkot, tehát már előzetesen vannak-e koncepcióik, hogy hogyan lehetne megakadályozni ennek a növénynek a terjedését, hogy mondjuk ne járjunk vele úgy, mint a parlagfűvel, ami tudom, szintén Amerikából származik, tehát mennyire lehet súlyos a helyzet.
A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai, ők végeztek célzott írtást is, és innen következtünk többek között arra, hogy képez tartós magbankot, és az írtás után a következő évben körülbelül ugyanannyi növény telepedett meg, vagy még több, mint amennyi az írtás előtt volt. Tehát valami olyan írtási módszert kellene feltételezhetően kidolgozni, ami nem jár talajbolygatásra, ugyanis általában a talajbolygatás az, ami ezeket a talajban lévő magbankokat aktiválja. Egy talajbolygatás nélküli írtás irányába kellene elmozdulni. Jelenleg azonban még a kutatás abban a fázisában tart, hogy javaslatokat nem tudunk tenni az írtására. Szeretnénk feltérképezni egyelőre, hogy Magyarország homok területein a megtalált előfordulásokon túlmenően hol fordul még elő a növény. Nyilván az is segíthet a potenciálisan megtelepedésére alkalmas termőhelyek lehatárolására.
Hiszen lehet, hogy nem csak a homokos területeket kedveli, így nem fog minden területén felbukkanni Magyarországnak, hogyha jól értem, ez behatárolhatja a terjedését.
Igen, igen, viszont az észak-amerikai termőhelyeken sem szükségszerű a homokon fordul elő, hanem sziklásabb, kövesebb, leromlottabb területeken. Tehát az, hogy most homokon megtaláltuk, az sajnos nem szükségszerű jelenti azt, hogy csak homokon fog terjedni.
Ha egy-egy ilyen növény egy életközösségbe elterjed, akkor az mit jelent? Tehát mondjuk egy réten, egy kaszálon, egy füves pusztán a faj gazdagságot csökkenti, vagy milyen károkat tud okozni?
Az idegen honos növények betelepedése nagyon sokféle hatást tud kifejteni a közösségre. Vannak olyan növények, amik simán beilleszkednek, és nem okoznak komolyabb problémákat. A tapasztalataink szerint ez a faj, ez úgynevezett monodomináns, tehát egy az adott fűcsomóiból álló közösséget alkot, ahol mellette semmilyen más faj nem nagyon marad meg. Ha igazából intenzívebben terjedni tud ez a növény, akkor az tényleg komoly gondokat jelenthet.
Hogyan kell elképzelni ezt a növényt, a homoki préri füvet, hogy egy-egy ilyen nagyobb csomóban található meg a pusztán, vagy nagyobb tömeget alkot, nagyobb területeket lefed, mennyire szoros életközösségben él?
Ugye ez egy csomós fű, tehát azt jelenti, hogy nem kúszik, hanem ilyen csomókat képez, és ez lefedi a teljes területet, és nyilván azok a helyeken pedig a gyökerével átszövi a talajt, ahol épp a növény csomója nincs is jelen.
Úgy tudom, hogy ez a faj olyannyira nem tűri meg maga mellett más növényeket, hogy egyenesen van egy olyan képessége, hogy ezeket írtsa a környezetében? Tehát hogyan működik ez?
Ennél a fajnál nem vizsgálták. A nemzetség más fajainál kimutatták, amire ön is utal, az úgynevezett allelopátia jelenségét. Ez lényegében azt jelenti, hogy a növény olyan kémiai anyagokat juttat a környezetébe, ezek lehetnek akár a növényben található különféle szerkezetű vegyületek, amelyek megakadályozzák például más fajok kicsírázását, vagy épp a megtelepedését a környezetében.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Bár a Google által kiszivárogtatott kvantumszámítógépes probléma megoldás megvalósulása, vagyis egy számsorral megállapítani, hogy az véletlenszerű-e vagy sem, hatalmas lépés lenne, ám egyelőre a területen dolgozó tudósok is fenntartásokkal fogadják annak működését, mondta Imre Sándor, a BMR rendszerek és szolgáltatások tanszékvezetője.
Ha azt mondjuk, hogy kvantumszámítógépek, hol tartunk most ebben a projektben? Létezik már ilyen egyáltalán?
Kvantum számítógépek természetesen léteznek. Most az a más kérdés, hogy ezeknek a használhatósága az milyen fokot ért el. Ugye kvantum számítógép alatt azt értjük, amikor a kvantummechanika szabályai szerint épített és működtetett számítógépekben gondolkozunk. Most ugye itt azért nagyon komoly kérdésként merül föl, hogy ezeknek az univerzális használhatósága elérhető-e egyáltalán, tehát hogy ezekkel csak célfeladatokat tudunk megoldani, mondjuk a gyógyszergyártásban különböző molekulák párosítását tudjuk nagyon gyorsan nagy számban megcsinálni, vagy a most, amit a Google-nél volt, hogy a véletlen számok tesztelésére, tehát ami célfeladatra, vagy univerzálisan tudunk építeni belőlük. Az utóbbival kapcsolatban még elméleti vizsgálódások és kérdések is erősen fölmerülnek, tehát erre nincs egyértelmű válasz. Feladatokra úgy tűnik már, hogy azért vannak megoldások vagy használható eszközök, de ezek még azért nem a PC kategória, tehát senki sem gondolja abban, hogy holnap bemegy a legközelebbi boltba és vásárol magának egy ilyet. Tehát ez nagy cégek, hogy én is említette, a Google, IBM, Intel, NASA és nem tudom kik fejlesztik és próbálnak előrébb jutni benne.
Említette a Google probléma megoldását, mennyire számít ez nagy lépésnek?
Hát amennyiben mindaz igaz, amit ők ott állítottak, vagy pontosabban ebből a sajtó közreadott, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a kvantum számítógépekkel szemben az a nagy elvárás, hogy lényegesen hatékonyabbak vagy gyorsabbak legyenek bizonyos számítástechnikai informatikai problémák megoldásában, mint a legjobb klasszikus gépek. És hát számos ilyen feladat van, amit hiába építünk most felhőket és hatalmas szerver farmokat, azért nagyon nehezen tudunk kezelni, tehát mondjuk az időjárás, bármennyire is pontosodtak az előrejelzések a távon, tudom én, 20 évben, azért még jó lenne, hogyha ott még jobb számítási kapacitás lenne. Vagy ugye a hálózat meg adatbiztonság, tehát ott, hogy föl tudunk törni egy kódot vagy sem, ott azért nagyon nem mindegy, hogy mennyi ideig számol a feltörést végző számítógép.
Mennyivel gyorsabb egy kvantum számítógép, mint egy hagyományos?
Az, hogy mennyivel gyorsabb, az két dologtól függ. Egyrészt ugye attól, hogy mekkora műveleti sebessége, ez értelmezhető a klasszikus processzorokra számítógépekre, és egy másodpercenként hány elemi műveletet tud végrehajtani. Ezt nyilván egy kvantumosan is meg lehet határozni. A másik kérdés meg az, hogy a működés elvéből kifolyólag a kvantum számítógép egy nagyfokú párhuzamosságra képes, ami azt jelenti, hogy nagyon sok adattal tud egyszerre műveleteket végezni. És ennek a kettőnek az együttes hatása miatt lehet adott esetben gyorsabb, mint a klasszikus megoldások. Tehát én mondjuk annak is nagyon örülnék, hogyha itt a közeljövőben valóban megbízható mondjuk cikkek vagy tudósítások jelennek meg arról, hogy mi nem feltétlenül gyorsabbak vagyunk, mert mondjuk kisebb bonyolultságú feladatot, vagy kevesebb számmal számolunk, de azt hatékonyabban tudjuk megtenni. Mert a hardware az biztos, hogy hozzá fog majd erősödni idővel. Itt a nagy kérdés az, hogy valóban a kvantummechanika által kínált párhuzamos számítási képesség, az megvalósul egy ilyen gépben vagy sem.
Említette, hogy leginkább a nagyobb cégek tudnak ilyen gépet építeni, ugye nyilván ennek költségei is vannak.
Komoly költségei, igen.
Magyarország hol áll ebben a fejlesztésben? Mennyire lehetünk versenyképesek?
Azt kell lehet látni, hogy ennek a kvantumos világnak ma két nagy iránya van. Az egyik a számítógépépítés, és azon, ahogy már beszéltük, hatékony algoritmusoknak, majd maguknak a kutatása. A másik irány pedig a kommunikáció, elsősorban titkosító rendszereknek az építése. Tekintettel arra, hogy az utóbbiak azért nem olyan költségigényesek, ebben Magyarország egyébként nem áll rosszul, tehát jelenleg is fut olyan hazai fejlesztési program, ahol ilyen kvantum titkosítókat fejlesztünk. A kvantum számítógép önálló építésére szerintem Magyarországnak nincs meg a megfelelő pénzügyi, meg szakmai kapacitása, de Magyarországon azért vannak olyan fizikus meg mérnök kollégák, akik ennek a kérdéskörnek bizonyos elemei foglalkoznak, és még így hasznos kontribúciót tudnak hozzátenni a világ előrelépéséhez. Illetve hát azért is fontos, hogy akár ilyen szinten is benne legyünk ebben, mert nyilván, hogyha ezek a gépek megjelennek, vagy elérhető áruan lesznek, akkor fontos, hogy legyen Magyarországon olyan szakértelem, ami ezt használni és kihasználni, meg hasznosítani tudja.
Ön szerint mi lehet a következő nagy lépés a kvantum technológiában?
Hát a következő nagy lépés az az lenne, hogyha több célfeladatot, tehát nem univerzális számítógépet feltételező feladatot meg tudnának oldani ezek a nagy cégek által fejlesztett gépek, és ezek mondjuk hitelt érdemlően bizonyítást is nyernének, akkor azt gondolom, hogy már nagyon elégedettek lehetnénk. Ezt követni az a nagy kérdés, hogy lehet-e ugyanakkor univerzális kvantum hardvert építeni, amivel tetszőleges probléma esetében ez a gyorsulás elérhető, amire általában kvantum számítógépektől várunk. Hát itt azért több lépcső van. Ugyanúgy annak idején is, ugye ezért először nem PC-ket osztogattak a boltokba, hanem hatalmas mainframe-eket építettek a nagy cégek, és aztán ez a technológia szép lassan jutott el oda, hogy univerzális feladatokra lehetett használni, és a hétköznapi embernek is könnyen hozzáférhetővé vált. A nagy különbség talán csak az, hogy a mai nagy internetes házatos világban, hogyha van egy nagy cégnek egy nagy kvantum számítógépe, azt nem csak a nagy cég tudja közvetlenül használni, mint annak idején régen a mainframe-eket, hanem ahhoz lehet hozzáférést is biztosítani mondjuk az interneten keresztül, és feladatokat, problémákat adni úgy a gépnek, hogy azt az egyéni felhasználó definiálja, ehhez nem feltétlenül kell otthoni kvantumgéppel rendelkeznie.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.